Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szemre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. Ebben az adásban három témával érkezek hozzátok, ami már szinte szokásosnak mondható, plusz még lesz a végén egy kis gépház téma, vagyis hogy mi újság most velem, mármint az adatépítéssel, mivel foglalkozok. Ez azért lesz, mert egyrészt régen volt ilyen gépházposztszerű dolog, másrészt pedig, mert páran érdeklődtetek, hogy mi a hatása a járványnak, meg mit látok én, meg ilyesmik, úgyhogy nagyon röviden a végén majd erről is beszélek, de most csapjunk bele a normál adásba. Három témát hoztam, ahogy ígértem. Az első, azaz InfoQ-n jelent meg, Anthony Elford tollából, de ez végül is lényegtelen, hisz ez csak egy sajtóbeszámoló. A hír pedig az, hogy MIT and Toyota releases an autonomous driving dataset, DriveSeg. Hát nagyjából ez is a hír maga, ami egyébként a címben van, tehát az MIT és a Toyota közösen készített egy tanító adathalmazt képi tanulási célokkal, amit most open source módon kibocsátottak, vagy kiadtak, szóval elérhető. Itt 25 ezer frame-ről beszélünk, ami egyébként nem olyan nagyon sok, ha belegondolunk, hogy ez videó frame, de azért nem kevés. Ráadásul nagy felbontású, és minden egyes pixel, tehát ez fontos, hogy például lehet szemantikus felismerést is végezni, mert hogy nem a, mondjuk az ImageNet vagy más ilyenhez hasonlatosan ilyen kis boxok vannak a képen, ami jelzi, hogy milyen tárgyak vannak a képen, hanem minden egyes pixel fel van címkézve, 12 különböző osztállyal dolgoztak, ezek ilyen, hát a cikk úgy, hogy road objectek, vagyis hát valamilyen az úton, nyilván ez egy önvezető autóknak kitalált adathalmaz, tehát valamilyen közúti objektumokról szól ez, megmondom őszintén, hogy nem tudom egyébként pontosan, hogy mi van a 12 osztályban, hogy mi ez a 12 object, mert ezt nem írja le a cikk. Egyébként 20.100 videoframe 720p-ben van az adathalmazban, és teljesen elérhető. Részben kézzel, részben pedig gépileg címkézték ezt fel, amit aztán ellenőriztek, tehát nem tökéletesen emberi címkézésű, de azt írják, hogy azért ez egy nagyon-nagyon magas minőségű adathalmaz. Szóval aki önvezető autós témában gondolkozik, vagy akár csak nem feltétlenül ilyen nagyra kell lőni, mint az önvezető autó, de bármilyen autonóm navigáció, mondjuk egy autonóm módon navigáló robotról, ha beszélünk, tehát nem feltétlenül a Tesla 2-ről van most szó, bár a Toyota nyilván erre lőtt, vagy hát legalábbis mondjuk a Toyota egy hatalmas vállalat, nem csak autót gyárt, ugye, de feltételezem, hogy az autóik miatt csinálták ezt az adathalmazt. Szóval bárki, akinek ilyen típusú felügyeltanításhoz való adathalmaz kell, hát az csapjon le rá. A link a show notes-ban van. Még egyszer mondom, ennek az a kiemelt tulajdonsága, hogy pixelenként van felcímkézve, ami azt jelenti, tehát azt írják a cikkben is, hogy egy képnek a helyes kézi felcímkézése az körülbelül egy órát vesz igénybe. Tehát a 21 ezer kép felcímkézése durva becsléssel kb. 20 ezer munkaóra az, amit most ingyen el lehet ezáltal érni, ami hát azt gondolom, hogy nem érdemes kihagyni annak, akit ez érint, aki ilyen típusú adathalmazt keres. Nem feltétlenül egyébként az autonóm navigációhoz, hiszen akár egy úgymond sima objektum detektálási feladathoz is jó lehet ez az adathalmaz, és az az érdekes még, vagy az a plusz jó tulajdonsága, hogy ugye ez egy teljesen új adathalmaz, amit nulláról készítettek, tehát nem arról van szó, hogy a már legalábbis kicsit idézőjelbe, de azért kicsit meg igaz is, hogy unanomig ismert ImageNet, meg stb. Adathalmazoknak valamilyen ilyen újrakeverése, meg újraértelmezése, meg átcímkézése, ami tök új dolog, tehát hogy mindenképp hasznos. A harmadik témánk az nekem nagyon-nagyon szimpatikus.
érdekes egyben az, hogy az AI-jal milyen reakciókat lehet létrehozni, vagy hogy lehet idomulni a koronavírus járvány okozta piaci változásokhoz, ugyanis erről van szó. Japánba kalauzollak benneteket, illetve Tim Kelly kalauzol minket oda. Sushi meets AI, Japanese inventors app scopes out choice tuna cuts. Ez egy kis backgroundot adok, mert nem biztos, hogy ebben mindenkiben van ebben a világban, mondjuk például én sem voltam be. Azt valószínűleg sokan tudjátok, talán mindenki, hogy a Japán az ős hazája a sushi kultúrának, illetve hát a sushi fogyasztásnak, ugye itt elsősorban a rizssel és többnyire nyers hallal kombinált ezekről a kis falatkákról beszélünk, persze aztán ennek van sok-sok változata, valamiben nincs is hal, stb. Stb. Most nem ez a lényeg, hanem hát Japán a mai napig ugye a fővárosa, vagy a fő központja ennek. És hát itt komoly pénzekről beszélünk, mert azért ott nem feltétlen azt a sushi teszik, amit bárhol meg lehet akár itt Budapesten is kapni, hanem hát van ennek egy ilyen igen magas, és ennek megfelelően igen drága fine dining változata, ha lehet ezt így mondani. Tehát, hogy értsétek, hogy miről van szó, mert én tudtam, hogy a jó minőségű tonhal az baromi drága, de nem, hogy ennyire. Arról van szó, hogy a legmagasabb minőségi kategóriába tartozó 300 kilós tonhal, az több mint 3 millió dollárért adták el legutóbb egy aukción. Tehát ez ilyen nem a karaj 1200 kilója kategóriában van, a más ligában játszik az ilyen szintű. Na most, hogy hogyan lesz egy tonhal ilyen drága? Nagyon egyszerű, úgy lesz ilyen drága, hogy a legmagasabb minőségi osztályba tartozik, ez pedig úgy döntik el, hogy, és a link a show notes-ban van, itt láttok képet is, hogy hát ugye a tonhalakat ilyen szeletekké karikázzák, és ezeknek a szeleteknek a keresztmetszetét megnézik, és ezeknek a keresztmetszeteknek a szemrevételezésével gyakorlatilag látvány alapján döntik el, hogy milyen kategóriás ez a hal, vagy hát ez a hal szelet. Ja, a tonhal az viszonylag homogén ilyen szempontból, tehát egy szeletből el lehet dönteni az egész halnak az állapotát, vagy minőségi jellemzőit. És hát sejtitek, hogy itt ugye volt ez a szemrevételezős rész, ezzel elég komoly gond van, mert Japánban ugye érdeklődés alapon fejlesztettek erre egy AI-t, de, és itt jön be a koronavírusos téma, vagy szál, spanyol meg egyéb országok halászai, akik nem sushi készítés szempontjából, vagy nem elsősorban sushi készítés miatt halásszák a tonhalakat, hanem csak egyszerűen, mert hát tonhal. Ők is azért ugyanúgy vizsgálták a minőséget ettől függetlenül, de eddig úgy működött a dolog, hogy kimentek a halpiacra, a séfek, meg a felvásárlók, feldolgozók, hát nem mindig a séfek, mondjuk a nagykereskedők, és hát megnézték a halakat tök egyszerűen. Na most ugye jött a korlátozás, a karantén, marhára nem tudtak kimenni a piacra és ott nézelődni, meg minek is mentek volna ki, mert nem lehettek ott ugye a halászok, értitek a szitut. Szóval valahogy meg kellett oldani azt, hogy ez a minőség ellenőrzés vagy minősítés, ez megtörténjen. És így lett igazából, így robbant be a japán app, mert addigra ez már kész volt, nem ezzel a céllal készült, de aztán végül is ez a vírusjárványok, illetve az arra a reakcióként adott karantén adta meg a lökést ennek, ugyanis készítettek egy appot, ez egy mobiltelefons alkalmazás lett végül, amivel, hát gondolhatjátok, le kell fotózni a halat, és az AI pedig, tehát a gépi tanulási algoritmus kiértékeli és osztályozza a minőséget. Ehhez természetesen egy Japánban egy csomó helyi minőségellenőrző és átesett halat felhasználtak, ez volt a címkézett adathalmaz. A adatépítés hallgatóknak ez faszeg nem meglepő, hiszen ilyen típusú megoldást, hogy egy képfelismerés alapján ez egy osztályozó algoritmus, ez ebben semmi új nincs, mondhatni, tehát ebben semmi izgalmas nincs műszaki értelemben, viszont én nagyon jónak és érdekesnek találtam, hogy egy ilyen területen, mint az élő áru, vagy hát már nem élő, de értitek, nyers árunak a minősítése, ezt be tudták vetni. Persze ehhez kellett Kazuhiro Shimura, valószínűleg nem jól mondom, aki egy nagyon elhivatott sushi készítő, vagy sushi séf, és neki volt ez az ötlete, hogy ezt meg lehetne csinálni, és kellett hozzá persze a koronavírus járvány is, hogy ez ilyen nemzetközileg érdekes dologgá váljon, és nem maradjon meg egy helyi japán által kitalált, és a rájuk jellemző tökéletesség iránti vágynak a mondhatni szobra, hanem egy igenis gyakorlatias megoldás legyen egy valós üzleti problémára. Nekem azért nagyon tetszett ez a cikk, és azért is hoztam, mert megmutatja, hogy milyen típusú problémák lehetnek például a koronavírus miatt, és hogy tud ezen az AI segíteni. Nagyon-nagyon sok cikket láttam én mostanában ebben a témában, és ezek nagy része, talán mondtam is nektek, véleményem szerint rettenetesen erőltetett volt. Tehát ugye mindenki jött ezzel a hülyeséggel, hogy mesterséges intelligencia gépi tanulás segítségével mindenféle előrejelzéseket csináltak, ami mindig is sok sebből vérzett, például, mert tudtuk, hogy az adathalmazok nem túl megbízhatók, tudtuk, hogy nem is összevethetők, mert minden ország máshogy mér, tudtuk, hogy a pandémiáknak, meg a különböző járványoknak már vannak ismert trendjei, tehát a melegvizet próbálták feltalálni, nagyon sokszor azt láttam mögötte, hogy az van, hogy van egy nagy világesemény, ugye mindenki figyel a vírusjárványra, úgyhogy ez egy bazió marketing, ugorjunk rá erre, azt valamit csináljunk, nem baj, ha nincs értelme, de be fogunk kerülni az újságba. Ezt meg is tették sokan, majd, hogy nem mindenki, merem állítani. Ez szerintem hosszú távon ártalmas dolog, mert ennek így nem volt értelme. Viszont ez a példa, amit most hoztam nektek, na ez egy valódi felhasználási eset arra, hogy tud a járvány sújtotta mondjuk cégeken, gazdaságokon segíteni. Nem úgy, hogy eltünteti a járványt, hanem úgy, hogy segít mondjuk olyan helyzeteket megoldani, mint ez is, amikor nem lehetett elvégezni a minőségellenőrzést. A harmadik témánk a The Verge-ről származik, James Vincent tollából, a címe pedig Apple's AI Plan, A Thousand Small Conveniences. A cikk azzal indul, amit magam is megfigyeltem már a világban, hogyha egy termék kapcsán, vagy egy cég kapcsán egy előadást tartó ember, cégvezető úgy áll ki, hogy nem mondja azt, hogy itt minden is AI-ból van, és az AI mindent is megold, akkor nagyjából azzal teszik egy szintre azt a terméket, mint hogyha ilyen kőbaltát árulna nagyjából, vagy a pattintott kőkorszakból származna. Ami nagyon rossz dolog, mert emiatt boldog-boldogtalan AI-ozik, akkor is, ha ennek semmi értelme nincs, vagy hogyha nem is igaz, elég sok ilyen példát látok. Szóval a lényeg az, hogy ez egy kicsit ilyen felfúvókodott, vagy ilyen felfújt elvárásokhoz vezet, tehát most már mindenhol AI-t kell bevetni, és az mindenre is jó, ami persze csalódást okoz a végén, hiszen hát nyilván nem jó, nincs olyan dolog, ami mindenre jó. Ezzel szembe megy az Apple, és erről szól a cikk, link a show notes-ban, ugyanis nagyon-nagyon-nagyon sok helyen használ gépi tanulást az Apple a termékeimben, de nem állítja azt, hogy van egy Apple AI, és azt kell megvenni, vagy van egy Apple AI eszköz, és azt kell megvenni. Nem nagyon beszél AI-ról, sőt, egyáltalán nem beszél AI-ról, vagy csak a legfeljebb a szakmai konferencián megemlítenek valamit róla, hogy használják valami cél elérése érdekében, de egyébként nem ez van a középpontban, hanem a termékeink meg a szolgáltatásai. Most ez mindegy, hogy mit gondolunk az Apple termékekről és szolgáltatásokról, tehát, hogy most olcsók, drágák, borzasztóan túlárazottak én véleményem szerint, de lényegtelen ebből a szempontból, most csak a megközelítésről beszélek, amit képviselnek ezen a téren, az viszont számomra nagyon végtelenül szimpatikus, vagy a legszimpatikusabb, ami csak létezik. Pont ezért, ugyanis tökéletes példát adnak arra, hogy hogyan kell, szerintem, egy jól kialakított hozzáállás megcsinálni az AI-jal kapcsolatban. Tehát ők még egyszer mondom, és majd fel fogom sorolni, mert a cikk is felsorolja, nagyon sok helyen vetik be az AI-t, de sose azt mondják, tehát nem az AI-t akarják eladni a vevőnek, hogy tessék itt az AI, vegyed meg, mert ennek így nincs értelme, a lőtéri kutyának nem kell AI, megoldások kellenek problémákra, meg funkciókra. Ha AI oldja meg, tök jó, ha nem AI oldja meg, az is tök jó, ha meg van oldva. Mert nem az AI-t tűzi ki a zászlajára, hanem beveti viszont egy csomó területen a termékeiben. Itt van rögtön például ez a HomeKit, ami ugye az okos otthonnak lenne az alapja, hát azért mondom, hogy lenne, mert ez egyelőre még azért nincs annyira kialakulva, de hát ilyen ökoszisztémát akar oda az Apple felépíteni, gondolom hasonlót, mint az iTuneshoz, vagy a telefonjai köré, és abban van az arcfelismerés. Ugye természetesen ez is egy machine learning megoldás. Itt van aztán rögtön az Apple óra, amiben van ez az alvás trekkelő, alvás követő magatartás, amit természetesen szintén machine learninggel azonosítja osztályozó algoritmusok segítségével, hogy most épp mit csinál az illető, tehát hogy alszik, gyalogol, stb. De ugye ne se úgy reklámozzák, hogy akkor AI fut az Apple órán, hanem úgy reklámozzák, hogy megmondja, hogy mi volt aznap a mozgásod, vagy a milyen tevékenységeket, hogy aludtál, stb. Most már ugye kihozták ezt a kézmosásra figyelmeztető megoldást, ami szintén egy osztályozó algoritmussal éri el ezt a funkciót. Jó, ezen kicsit megmosolyogtató a kézmosós funkció, de mindegy, ha egyszer beledudálták a marketing előadásba, akkor én se hagyom ki. És hát a machine learning van mögötte, nyilván. De itt vannak például az appok. Ugye rengeteg app van most már az Apple-nek az ökoszisztémájában, olyan sok, hogy abban gyakorlatilag nem lehet érdemben válogatni, tehát százezrével vannak, vagy százezrével az appok. Ajánlómotort raktak mögé, ez az App Library Suggestions, természetesen, hát az Apple így hívja, hogy On-Device Intelligence, ami azt jelenti, hogy az eszközön lévő intelligencia, természetesen ez is gépi tanulás. Itt van az Apple fordító képessége, nyilvánvalóan gépi tanulás, és itt van ez a Sound Alerts iOS 14, ami ugye a 14-es operációs, mobil operációs rendszerünknek az egyik feature-e, ami egyébként egy ilyen accessibility feature, ezeket a funkciókat akkor használják, vagy az van ilyen szépen elnevezve, amikor valamilyen hallássérült, látássérült, stb. Embernek az életét akarják megkönnyíteni a telefonjával, vagy az iPad-jével. Itt arról van szó, hogy az iPhone az figyel arra, hogy hall-e csengetést, vagy szirénát, vagy kutyaugatást, vagy gyereksírást, és ha kell, akkor erre tudja figyelmeztetni a felhasználót. Adott esetben ez lehet hasznos funkció valaki számára, aki mondjuk halláskárosodással él. Természetesen ez is egy machine learning megoldás. És persze itt van a kézírás felismerése is, ami egy nemrég bejelentett elég menő feature-e az Apple termékeknek. Egyelőre ugye a kínai és az angol karaktereket tudja felismerni. Természetesen ennek is machine learning a háttere. És hát nem is akarok most még beszélni külön a Siri alkalmazásról, vagy Siri, nem tudom, hogyan kell magyarul szépen mondani, ami mögött nyilván, de ezt már megszokottuk, ez nem új gépi tanulási megoldások vannak. Tehát azért emelem ki ezt a cikket nektek, mert mondom, nagyon egyetértek ezzel a fajta felhasználási móddal, hogy tényleg tucatszám használja a machine learning megoldásokat az Apple, de nem machine learninget ad el, hanem azzal old meg olyan problémákat, amire szüksége van, vagy lehet a vevőinek. Nekem nagyon tetszik ez a hozzáállás, szerintem ez egy egészséges hozzáállás, hiszen a processzorban sem a processzort árulja az Apple, hanem azt árulja, hogy tud számítógépezni. Ez ugyanaz a logika, és mondom, nekem nagyon szimpatikus. Kíváncsi vagyok egyébként a véleményetekre, hogy szerintetek hogy érdemes ezt csinálni. Készülök egyébként egy mélyebb, vagy gondolkoztatósabb adással is, ahol egy kicsit erről fogok gondolkodni, körbejárni, hogy van-e ilyen, hogy AI cég, van-e ennek értelme, mit csinálhat, mit nem, és hogy érdemes ezzel szerintem így a gazdaságban, nem tudom, megjelenni, vagy egyáltalán létezni AI dolgokkal. Ez egy kicsit ilyen meta, hiszen én magam is így szerepelek a gazdaságban, de hogy erről van egy véleményem, vagy egy meglátásom, majd meg szeretném osztani veletek. Most egy picit kis betekintés volt így a cikk kapcsán, de egyébként kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ti ezt hogy látjátok, hogy van-e AI cég, és az mit csinál, vagy inkább az AI egy tök jó funkció, amit egy csomó cég csomó mindenre használhat, de önmagában meg nem feltétlenül egy önálló termék, hanem így be kell építeni ilyen megoldásokba. Na, ahogy ígértem, a negyedik vagy utolsó témánk az az, hogy mi van velem, meg mit csináltam így az adás kapcsán, meg úgy egyáltalán. Nagyon röviden én alapvetően továbbra is két vonalat tolok, mint adatépítész, meg úgy egyáltalán. Az egyik ugye a gépi tanulásos, meg data science, machine learning típusú dolgok. Ilyen témákban végzek tanácsadási munkát, illetve segítek termékfejlesztő csapatokat, jellemzően valamilyen eszköz, ami használ fel AI vagy machine learning megoldásokat, azoknak a működését. Illetve olyanra is volt már példa, hogy egy nem elég jól működő AI rendszernek a teljesítményét, performanciáját kellett egy kicsit feltuningolni, hogy elérje azt, amit vártak tőle a fejlesztők, és akkor ott segítettem nekik. Ez az egyik vonal. A másik pedig az ilyen induló, fejlődő cégek vagy startupoknak való munka. Kimondottan olyan cégekről beszélek természetesen, ahol vagy magában a termékben van jelentősége, az adatfelhasználásnak, data science-nek, vagy pedig olyan a működésük, hogy adatvezérelt és nagyon fontos számukra az adatelemzés bármilyen módon, de jellemzően persze engem olyanokhoz hívnak, ahol azért valamilyen mesterséges intelligenciát gépi tanulást szeretnének bevetni, vagy részben, vagy egészben ez a feladat, és van, ahol pedig ez csak kis részben, vagy egyik részben a feladat, és egyébként meg a komplett cégnek meg kell tervezni az adat felhasználását, hogy hogyan, miként tárolják, kezeljék, használják, riportolják, stb. És ilyen kicsi cégeknél ez az egész adatos téma, ezt szokták szeretni, hogyha egy kézben van, machine learninggel, mindennel együtt, és akkor ez van az én másik vonalam. Úgyhogy hát ez van velem. Tulajdonképpen azt is mondhattam volna egy mondattal, hogy ez változatlan, mert eddig is ez volt, és hát a közeljövőben is ezt tervezem, illetve hát az év végére még van egy tervem, azt majd akkor jelentem be, hogyha nem is akkor, amikor sikerül, hanem de amikor mondjuk már ilyen közeli állapotban van, és már látom pontosan, hogy mi lesz, még ezt egy harmadik irányon is szeretném kiegészíteni majd, úgyhogy így idénre ezek így a szakmai tervek, és természetesen megállás nélkül tolom tovább az adatépítés podcastot. Ugye a Patreonon special epizódok, az picit most a utóbbi egy hónapban elhaltak, de már mondtam a Patreonos támogatóknak, hogy mi lesz a következő téma, ugye a robotika terén az AI, ez lesz a következő nagyobb téma, amit kidolgozok, illetve hát itt gördülnek tovább az adások. Nyári szünet nekem lesz, én el fogok menni pihenni, de nektek nem lesz, mármint nem úgy értem, hogy ti nem mehettek el pihenni, hanem ez alatt az idő alatt is fognak készülni adások, és nagyjából a megszokott ütemben, a megszokott módon számíthatok az adatépítésre. Remélem tetszett nektek ez az adás, és nem bánjátok, hogy adtam egy ilyen gépház üzenetet is a végére. Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!